Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Köszöntöm Önöket. A Trend FM kulturális magazinját hallják. A mikrofonnál Németh László.
Festmény.
Leonardo da Vinci Világmegváltó című művének 500 éve készült másolatát találta meg az olasz rendőrség egy nápolyi lakásban. A reneszánsz mester művének másolata, amely a megváltó Krisztust ábrázolja, aki egyik kezével áldást oszt, a másikban pedig kristálygömböt tart, a nápolyi San Domenico Maggiore templom Doma múzeumának gyűjteményébe tartozott. A múzeum a koronavírus járvány miatt hónapok óta zárva tart, és senki sem jelentette, hogy a kép eltűnt volna. A festmény Leonardo híres alkotásának másolata, valószínűleg a mester egy tanítványa, a messinai Raffaellóként is emlegetett szicíliai Girolamo Alibrandi készítette az 1500-as évek elején. Az eredeti kép még 2017-ben minden idők legdrágábban eladott festménye lett, a Christie's New York-i árverésén vásárolták meg 450 millió dollárért.
Évforduló.
Mészöly Miklósra emlékezik idén a Magyar Művészeti Akadémia, abból az alkalomból, hogy a múlt század második felének kiemelkedő írója 100 éve született és 20 éve hunyt el. Az MMA a kettős évfordulón a járvány miatt megvalósítható rendezvények hiányában júniusban kerítés kiállítással, egy szeptemberben elkészülő tanulmánykötettel és a tervek szerint egy ősszel elkészülő portréfilmmel tiszteleg Mészöly Miklós emléke előtt. Az MMA már korábban szorgalmazta a Mészöly mű alapján 1970-ben Gál István rendezésében készült Magas iskola című film digitális felújítását, amely el is készült, és a közmédiában január 14-én már be is mutatták a restaurált változatot. Közben új monográfia jelent meg a 100 évvel ezelőtt született Mészöly Miklósról, ezt közölte a kötetet gondozó Jelenkor kiadó. Szollád Dávid nagyszabású értelmezői munkája Mészöly Miklós gazdag pályaképét rajzolja meg, a pályakezdéstől a műformák felbontásán át a kései változatokig. A kötet bemutatóját élőben követhetik az érdeklődők a kiadó közösségi oldalán január 26-án.
Múzeum.
A hétvégén újra megnyílt a látogatók előtt a párizsi Rodin Múzeum szoborparkja. A Rodin művészetének szentelt múzeum épülete ugyan a pandémia miatt továbbra is zárva marad, de az intézményt körülvevő kertet, amelyben a szabadtéri szobrok állnak, ismét megnyitották a közönség előtt. A múzeum még novemberben zárt be. A szoborparkban látható Rodin egyik leghíresebb műve a Gondolkodó, és a kert egyik sétányán látható a lantyát pengető Orpheus szobra is. Auguste Rodin francia szobrász, aki alkotásai bemutató helyének használta az Invalidusok és az Eiffel-torony közelében található kétszintes palotát, halála után minden művét a francia államra hagyta. Kívánságát teljesítve 1919-ben a szobrász munkáit bemutató múzeummá alakították át a 18. századi épületet. A múzeumot 3 év alatt 2015-re újították fel teljesen, a művész halálának 100. évfordulóját Párizsban 2017-ben nagyszabású életmű kiállítással ünnepelték. Rodin először ábrázolta az emberi testet a maga természetes szépségében, a lelki állapotok és érzelmek kifejezésére. A mestert hosszú évtizedeken keresztül a modern kor Michelangelójaként tisztelték.
Film.
A Netflix szerezte meg a Heart of Stone című kémthriller forgalmazási jogait, amelynek főszerepét az izraeli modell és színésznő Gal Gadot játsza. A Skydance Media produkciójában készülő filmet, amelyet később Mission Impossible vagy James Bond jellegű, de női főszereplős filmsorozattá akarnak bővíteni, a brit Tom Harper rendezi. A Heart of Stone forgatókönyvét Greg Rucka és a számolás jogáért Oscarra is jelölt Alison Schroeder írta. Gal Gadot hamarosan egy másik Netflix produkcióban is látható majd, a Red Notice című akciófilmet a színésznő Dwayne Johnson és Ryan Reynolds társaságában forgatta, Rawson Marshall Thurber rendezésében. Idén a Halál a Níluson című filmben is megnézheti a közönség, amit Kenneth Branagh rendezett. A színésznő lesz a Paramount új Kleopátra című történelmi filmjének sztárja is. Ezt a produkciót Patty Jenkins rendezi Leta Kalogridis forgatókönyve alapján, ami Gadot saját történetéből született.
Jazz.
A járványhelyzet miatt az idei immár 14. Jazz Showcase-t online rendezik meg. A MIPA tehetségbörzéjén január 24-én 6 formáció mutatkozik be, A záróesemény a 2008-as showcase-en szereplő Subtones koncertje lesz. A szervezők közleménye szerint a Jazz Showcase a hazai jazzzenekarok számára évek óta az egyik legfontosabb fellépési lehetőség, ahol megmutathatják magukat a szélesebb közönség és a szakma képviselői előtt. A MUPA Home közvetítés sorozatában január 24-én kora délutántól egymást váltják a jazz ifjú tehetségei. A 45 perces koncerteket számos hazai és nemzetközi szakember, zenei újságíró és a régió legfontosabb jazz fesztiváljainak és klubjainak vezetői is figyelemmel kísérik. A hat zenekar fellépését a MUPA kamerái korábban rögzítették a fesztivál színházban, a nézők a közvetítés alatt a MUPA oldalán adhatják le szavazataikat, a legjobbak értékes külön díjakhoz jutnak. Az együttesek koncertjéről készült felvételeket a Borbény Mihály által vezetett 4 hazai és 4 külföldi szaktekintélyből álló zsűri értékeli. A grémiumban Harcsa Veronika énekes, Binder Károly zongoraművész, zeneszerző, Bágyi Balázs jazzdobos, a Magyar Jazz Szövetség elnöke, László Attila gitárművész, zeneszerző, Steve Rabi zeneművész, Martina Markovska, a Katowice Jazz Art Festival művészeti igazgatója, Nadine Deventer, a Jazzfest Berlin művészeti igazgatója, és Igor Vida, a Jazz Club DS elnöke szerepel. A nyertes a következő évadban kiemelt fellépési lehetőségeket kap a MÜPA-ban, remélhetőleg már élő közönség előtt. A nap és a show házigazdája idén is Novák Péter lesz. A hat formáció műsora után a Subic Gábor által vezetett Subtones ad koncertet.
Színház.
Előadásokkal, online premierrel és kísérő programokkal ünnepli alapításának 120. és újjászervezésének 10. évfordulóját a Nagyváradi Szigligeti Színház. Az idei jubileumi évad októberben a Hamlet című előadás díszbemutatójával kezdődött, akkor az 1900. október 15-i színház megnyitóra emlékeztek a színház munkatársai és a közönség. A jubileumi hét programját előadások, nyílt próbák és rendhagyó tanórák gazdagítják, de lesz január 27-én egy kerekasztal beszélgetés is, amelyen a színház egykori és jelenlegi vezetői az elmúlt 10 év sikereit idézik fel. A beszélgetésen szó esik az önállósodási törekvésekről, arról, hogy a változást hogyan élték meg a társulati tagok. Ezt követően Zwicker Katalin főigazgató Szép élet című drámáját láthatja a közönség Novák Eszter rendezésében. 10 évvel ezelőtt újra alapították és önálló intézménnyé szervezték a Nagyváradi Magyar Színházat, amely korábban a Román Társulattal együtt alkotott közös intézményt. A Szigligeti Színházban működik, a Szigligeti Társulat mellett a Lilliput Báb Társulat, valamint a Nagyvárad Táncegyüttes is.
Gasztró.
3 csillagot kapott egy marseilli étterem az AM, a Michelin étterem kalauz franciaországi kiadványában. Alexander Mazzia étterme a gasztronómiai biblia lehető legjobb értékelését kapta. A 2021-es kiadványt a koronavírus járvány miatt közönség nélkül mutatták be a párizsi Eiffel-toronyban. Ezzel a 3 Michelin csillaggal rendelkező franciaországi és monakói éttermek száma 30-ra emelkedett. Leminősítés nem történt, azaz csillagot nem vettek el senkitől. Franciaországban legalább február közepéig zárva tartanak a bárok, kávézók és éttermek a járvány miatt. Egyes helyek házhozszállításra és elviteles üzemmódra álltak át. Az állami segítség ellenére azonban a vendéglátásban dolgozók közül sokan kerültek anyagilag nehéz helyzetbe. Most pedig egy könyvajánló következik Olá Andreával.
A kihalt balatonparti fasorban egy feldúlt fiatal lány indul haza, a februári éjszakában egyedül a szórakozó helyről. Egy autó áll meg mellette, és Lili örömmel be is ül, ám néhány percnyi beszélgetés után kiderül, van mitől tartania. Szlavicsek Judit Légy ott című krimiében egy évek óta magányosan élő 40-es nyomozónő próbálja kideríteni, miért kellett meghalnia a lánynak, és hiába sejti, hogy ki az elkövető, a gazdag, befolyásos emberek világa megközelíthetetlen számára, legalábbis azt az utasítást kapja, tartsa távol magát ezektől az emberektől. De vajon a fényűző életet élő, tökéletesnek látszó család burkán talál-e repedést? Erről is szól a regény, ami érdekes módon eredetileg egy rövid történetnek indult, ezt mondja a szerző.
A könyv első fejezetében egy fiatal lány egy balatoni szórakozóhelyről kilép az ajtón, nyilván ivott, és elindul hazafelé, és aztán egy autó felveszi őt. Elindul egy beszélgetés, aminek az a vége, anélkül, hogy bármit tudnánk bármelyik szereplő életéről, múltjáról, mi hozta őket össze, egyáltalán van-e közöttük bármilyen kapocs. Az a vége, hogy a férfi megöli ezt a fiatal lányt, és a testét elrejti a Balatonban, egy nádasban. Amikor én ezt megírtam, akkor azt gondoltam, hogy írtam egy novellát, van egy szerzői oldalam, oda kitettem, és aztán ez elkezdett önálló életet élni, mert egyre több ember kezdte megkérdezni, hogy van-e folytatás, és én többször leírtam, hogy ennek nincs folytatása, de aztán engem is elkezdett érdekelni ez a két ember. És elkezdtem gondolkodni azon, hogy valójában miért ölt ez a férfi, és ez meg is határozta ennek a kriminek a műfaját, mert ez egy Magyarországon viszonylag szokatlan típusú krimi. Tehát ez a Vajdunit típusú krimi, ami mondjuk klasszikusan a Kalambó sorozatokból lehet ismert. Tehát, hogy az első pillanatban tudjuk, hogy ki volt a gyilkos, és sokkal inkább az a kérdés, hogy miért. Illetve hát nyilván a miértekkel följön még egy csomó olyan háttérinformáció, ami akár érdekes lehet pont a társadalmi közeg megmutatása szempontjából, ami nekem szintén fontos volt.
Van egy fiú, aki elvesztette a barátnőjét, neki van egy családja. Mesélj el, hogy ők hogyan élnek, mert hogy ez a család omlik a szemünk láttára szét.
Egy nagyon klasszikus, mai tehetős családot próbáltam felvázolni, egy egygyerekes családmodell, ahol az apa gyakorlatilag a családi bizniszt továbbvíve, egy pici mikroközösségben, egy nagyon-nagyon magas presztízsű pozícióban létezik. A hozzátartozó feleség nem kell, hogy dolgozzon, nem is teszi, és az hát múlatja az idejét úgy, ahogy azt gondolja, hogy az anyaság az kitölti az életét, de azért nála az anyaságot nem úgy kell elképzelni, mint mondjuk egy átlag anyánál. Van az a jól szituált réteg, ahol teljesen természetes, hogy mondjuk egy nőnek nem kell dolgoznia, és ez a fajta könnyebbség egyébként hatalmas nehézség is több nő számára, amit viszont nem tud sem magának, sem a közegnek bevallani. A feleslegesség érzése a sok-sok ürességet és nagyon sok frusztrációt tud az ilyen típusú nőkből kiváltani, legalábbis én ezt tapasztaltam, és ez mindenféle tévutakra visz, minden értelemben. És van egy fiúk, aki hát ebben a közegben szocializálódott, és mégis egy olyan lányjal esik szerelembe, aki pedig egy teljesen más világot képvisel. És amikor ez a lány meghal, akkor ennek a fiúnak rengeteg konfliktusos helyzete lesz, és több fronton. Tehát egyszer meg kell küzdenie az iskolai közegben mondjuk azzal a ki nem mondott gyanakvással, ami őt körbeveszi, amíg nem derül ki, hogy a lányt kiöli meg. Aztán otthon meg kell küzdenie azzal, hogy egyre több olyan információ a számára is világossá válik, hogy esetleg az apja nem az, akinek mondja magát, és hogy az anyjával nagyon-nagyon nagy problémák vannak. És aztán a történet végére mindkettőknek döntést kell hozni. Az anyának is, és a fiúnak is, hogyha ők ebben nem állnak bele, és a végén már tevőlegesen is nem vesznek részt magában a végkifejletben, akkor ők élhettek volna ugyanúgy, ahogy eddig.
A Balaton vidéke, mikor vált ilyen titokzatossá? Miközben írtad a regényt, vagy te már korábban is láttad benne ezeket a pontokat? Megmondom miért, mert ezt az arcát, amit te mutatsz itt egy krimiben, azt nem nagyon ismerjük, szerencsére mondom én, de közben pedig gyönyörű, meg misztikus.
Ez azután alakult ki, amikor ide költöztünk, mert mi nem a Balaton mellett éltünk, 4 éve költöztünk ide a környékre, és én is korábban egy teljesen hagyományos Balaton fogyasztó voltam, tehát nyaranta lejártunk a Balatonra, és a napfényt, meg a strandot, meg a lángost, ezeket a dolgokat ismertem én is belőle, és amikor ide költöztünk, akkor ugye megadatott nekem azt, hogy az év minden napján lássam a tavat. Illetve, hogy megismerjem ezt a mikroközeget, és megismerjem egy kicsit az itt élőket, és ez egy olyan változást indított el bennem, a tóval való kapcsolatomban igazából, hogy nekem ez a tó mostanra egy nem is tudom, egy ilyen igazodási pont lett az életemben. Ahogy a prológusban a nyomozó nő is ezt teszi, tehát az első jelenet az egy téli balatoni helyszín, amikor Kardos Júlia, a nyomozó, nézi a tavat, és letesz egy csokrot a vízre, aminek nyilván a saját életében nagy jelentősége van. Én egyébként hasonlóan teszem, hogy majdnem minden nap lemegyek, mondjuk egy percig bámulom a tavat, és akkor onnantól, amikor eljövök, akkor valahogy minden egyszerűbb, és minden a helyére kerül. Nagyon-nagyon szerettem volna valamit kezdeni a Balatonnal. Ez ugyanannyira fontos volt nekem, mint a krimi. Lehet, hogy emiatt is van az, hogy nagyon sok tájleírás van, és nagyon sok ilyen atmoszféra, teremtő rész van a szövegben, ami azt gondolom, hogy nem lépett túl egy olyan határt, hogy már agyonnyomná. A nyugati medence az egy speciális a Balaton szempontjából, és talán azért lehet misztikusabban megfogni, mert ugye itt összefüggő nagy nádasok vannak, és egy viszonylag elvadultabb területe még a Balatonnak, nem is a legfelkapottabb nyilván éppen emiatt. Ugye szemben a Kis Balaton szintén vadregényes része, tehát ez egy ilyen kicsi mikroklíma a Balatonon belül, a nyugati medence, aminek van egy ilyen furcsa, kicsit elhagyatott hangulata nekem, amióta itt élek, én erősen ezt érzem, és egyébként nagyon-nagyon megszerettem.
Kardos Júliánról azért kell beszélnünk, mert ő egy olyan ígéretes nyomozó, akire szerintem további regényeket lehetne építeni.
Teljesen átlagos embert szerettem volna létrehozni. Nyilván itt a skandináv krimi hatását azért az ember nem tudja magáról sem letenni, tehát én magam is sok skandináv krimit olvasok. A saját személyes életében bekövetkező tragédiák, ezek a fel nem dolgozott traumák, adják neki gyakorlatilag azt a mozgatóerőt, ami előre viszi, és hogyha hosszú távon gondolkodunk benne, már pedig nagyon-nagyon szeretném, hogyha sikerülne, hogy még több története szülessen, akkor azért nagyon nagy távlatok vannak az ő életében, hiszen most 40-es, de nincs gyereke, most nincs mellette férfi, kicsit nehezen is tudja elképzelni magáról, hogy lehetne újra. Tehát mindig úgy gondolkodom benne, hogy a primér nyomozási szál és az a gyilkosság, ami őt foglalkoztatja, az mindig egy párhuzamosság az ő személyes sorsával, és egymásra rezonál a két dolog.
Szlavicsek Judittal beszélgettünk Légy ott című könyvéről. A Balatonnál játszódó krimit az Eravan kiadó jelentette meg.
Önök a Trend FM kulturális magazinját hallották.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.